Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, úgy, amint üzen nekünk, ami örökkévaló Istenünke mai vasárnap délelőttön, ezen a helyen, azzal az igével, amit írva találunk, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 12. részének az első 11 verseiben, ahogy azt hallhattátok, különösképpen pedig a 7. verssel. Istennek szent ígéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 12. részének a 7. verséből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. És íme az Úr angyala odalépett hozzá, és világosság támadt a cellában. Oldalát meglökve felébresztette Pétert, és így szólt hozzá: kelj fel gyorsan! És lehullottak a bilincsek Péter kezére. És íme az Úr angyala odalépett hozzá, és világosság támadt a cellában. Oldalát meglökve felébresztette Pétert, és így szólt hozzá: kelj fel gyorsan! És lehult a bilincsek Péter kezéről. Eddig az írott ige. Szeretett testvéreim! Körülbelül 2 évtizede jelent meg egy könyv, amit aztán nagyon gyorsan le is fordítottak magyarra. A Magyarországon a Református Egyház Calvin kiadójának a kiadásában jelent meg, és ennek a könyvnek a címe az, hogy Isten angyalainak nincsen szárnyuk. Ez a könyv valóban az angyal kérdéssel foglalkozik, hogy kik is az angyalok a bibliai kijelentésnek a fényében. És a cím egy kicsit provokatívan azt a tévképzeletet kérdőjelezi meg, amit a középkori festészet beleégetett az európai kultúrán szocializálódott emberekbe, hogy az angyalok azok a kis pufó gyerekek, akiknek 2 szárnyuk van és fel vannak festve a templomok falaira, vagy éppen oltárképeire. Hallottuk a mai bibliai igét, és ebben azt, hogy Péter apostol hogyan szabadul meg Jeruzsálemben a börtönből, és amikor megszabadul, ezt olvastuk, hogy ugye az utcán hirtelen eltűnik mellőle az angyal, ekkor Péter magához tért, és így szólt: most tudom igazán, hogy az Úr elküldte az ő angyalát, és kimentett engem Heródes kezéből, és mindabból, amit a zsidó nép várt. Ez a történet, testvéreim, nem az angyalokról, az angyalok kinézetéről, természetéről beszél, hanem arról, hogy Isten megmutatja az övéinek az életében, hogy a bajban mindig jelen van, és nem hagyja el azokat, akik Istennek a gyermekei. És ha szükséges, ezt a jelenlétet, vagy ezt a segítséget angyal valóságos jelenlétével és szabadító hatalmával mutatja meg az övéinek az életében. Az evangélium terjedésének a sikere a Jézus mennybe menetele, illetve a Szentlélek kitöltetése után ott Jeruzsálemben sokakat felbőszít. Felbőszíti az akkor uralkodó Heródes Agrippát, aki annak a nagy Heródesnek az unokája, aki Jézus születésekor uralkodik, és ugye meggyilkoltatja Betlehemben a 2 esztendő alatti gyermekeket, azért, hogy biztosan eltüntesse az újonnan született messiást is. Aztán mégsem sikerül, mert Isten ott is bölcsen kiveszi az ő fiát a gonosz indulatok közül, és ennek a Heródes Agrippának megadatik nagyon rövid időre, 4 esztendeig, hogy a nagyapja által uralt területet, úgynevezett azt a birodalmat, erre a négy esztendőre egységessé tegye újra, és ebben a rövid időben, amiben politikailag a római hatalom jelenvalósága között, illetve a helyi erőviszonyok között mozog, nagyon támaszkodik a farizeusokra, mint politikai pártra, és mint nagyon befolyásos csoportra, és a farizeusoknak különösen bökte a szemét a jézusi jelenlét, illetve azt, hogy nem az történt, amit ők álmodtak, hogyha megfognak egy embert, aki magát az Isten fiának nevezi, és ezt keresztre feszítik, és eltemetik. Évekkel később előállnak emberek, és azt mondják, hogy akit keresztre feszítettek, az feltámadt a halálból. És nem csak feltámadt, hanem itt van. Közöttünk erőt ad minden nap. És egy idő után elkezdte ez dühíteni, mint ahogy ma is piszkál testvére igazából. Ez a Krisztus feltámadás, ami piszkálja a világot. De önmagában, hogy történelem lenne 2000 évvel ezelőtt, egy okos bölcs tanító itt volt, mint Buddha, meg nem tudom kicsodák, nagy filozófusok, sztoikusok. Akkor nincsen baj vele. Másképp fogalmazok, a világnak nem lenne új baja, hogyha azt mondanák, hogy van néhány ilyen megrögzött keresztény, menjenek be a templomaikba, és ott imádkozzanak, legyenek jól el, ha nekik ez a kedvük. Csak hogy az van, hogy a Krisztus feltámadásának az ereje azokat az embereket, akik érintve vannak, arra kényszeríti, hogy erről beszéljenek, tanúskodjanak. Ez történik ott is, az első nemzedékkel, és olyannyira provokatívnak tűnik ez a kihívás, ezt olvastuk, emlékeztek a bibliolvasás rendjén itt a 12. fejezetnek az elején, hogy Heródes elfogadta Jakabot, Jánosnak a testvérét, és karddal kivégeztette, és aztán megnézte, hogy ez nagyon tetszik az embereknek, hogy ezeket a keresztényeket gyűjtögetjük össze, és szép lassan végezzük ki, és elhatározza, hogy a másik meghatározó embert ennek a közösségnek az éléről, hogy így mondjam, levadásza. Likvidálja Pétert is, elfogadja, és börtönbe veti Péter meghatározó személyisége ott Jeruzsálemben a keresztény közösségnek. Célkeresztbe kerülnek a keresztények. És a hatalomnak az örök módszere, hogy lehet egyik hiteltelenítjük őket, a másik az, hogy ha vannak hiteles vezetőik, azokat valahogy le kell, hogy mondjam, húzni a saktábláról, és akkor marad egy birka nyáj, akivel már könnyebb. Ha nincsenek hiteles lelki vezetők, akkor talán a néppel is könnyebb, vagy akik mögöttük vannak a gyülekezetekkel, könnyebb elbánni. Ez volt a logikája Heródesnek. Ha nagy apostolokat kiiktatják a Jézus történetből, akkor lassan elhal a kereszténység. Nota bene, csak eszembe jut 1948-ban, amikor a Rákosi vezette kommunista hatalom rákényszeríti az egyházakra az úgynevezett egyezményt. 1948-ban úgy írják alá például a magyarországi református egyházzal az egyezményt, hogy 25 év múlva el fog tűnni az egyház Magyarországra. Aztán rájöttek nagyon hamar, úgy 10 év után, hogy mégsem ilyen egyszerű a történet, mert hiába vadászták le a hiteles embereket, tették félre, vagy 56 után zártak be, vagy nem olyan rég egy igehirdetésben említettem, végezték ki a levéli lelkészt. Az egyház nem akart eltűnni. Nem volt ennek magyarázata, hogy miként, de mégsem tűnt el. 10, 20, 25 év is eltelt, és nem. Megfogyatkozott, de voltak hűségesek, akik ugyan megfogyatkozva, de ott voltak. És nem volt ennek racionális magyarázata, hiszen a másik oldalon a rendszer minden jót kínált azoknak, akik beálltak a sorba, és mindenben akadályozta azokat, akik eljártak templomba. És mégsem úgy működött, ahogy elképzelték. Mert testvéreim, van egy emberi logika ebben az evangélium történetben, de ezt halljuk az igéből, amit felolvastam, hogy Istennek is van szava az evangélium ügyéhez. Az nem emberi döntéseken múlik, hanem Istennek gondja van az ő igéjére, néha egyes embereknek az életében, máskor pedig közösség a saját népének a történetében. És érdekes, hogy Isten nem belepiszkál unos, untalan a történelembe, mert ugye a mi igazság vágyunk egy kicsit olyan lenne még néha keresztény oldalról is, hogy amikor jönnek a nagy üldözők, akkor Isten mutassa meg, hogy így lepöcköli ezeket a nagy gonoszakat a történelem színpadáról. Ugye annak idején Hitler vagy Stalint miért nem lökte le az Isten, hogy ne tudják azt a sok gazemberséget végigvinni, amit megtettek. És Isten nem azt teszi az ő ügyében, hanem állít embereket. Tudjátok, állít olyan embereket, akik az evangéliumot képviselik hűséggel. Miért nem teszi meg azt az Isten, hogy a nagy gonoszakat hatalmában lenne, hogy megtegye? Azért, testvéreim, mert ha egyiket félreteszi, jön a másik. Nem szabad elfelejteni, a sátánnak is serege van ebben a világban. A gonosznak. És az Isten nem úgy akar győzni, hogy, ahogy mondtam, egyenként szépen leszedegeti azokat, akik gonoszak, hanem úgy, hogy velük szembe olyan hiteles bizonyságtévőket állít, akik beszélnek, jelenlétükkel tanúskodnak nagyon sokszor és szavaikkal az Isten jelenlétéről, és erőt ad nekik, a gyengeségben mutatja meg, mint ahogy Péternél is történik, hogy a halál torkából is kimenti az övéit, és az Isten ugye mindig ezen a bátor bizonyságtételen, ami tapasztalaton alapul. Az Isten ugye nem csak ezen fordul meg, hanem ez által marad meg. Tehát Isten az övéit védi és erősíti. Majd a gonoszat megítéli az utolsó ítéletben. Olyan szép, a konfirmálókkal készülünk, és nagyon örülök, éppen a legutóbbi találkozásunkkor megtanulták azt, hogy a bűnt Isten ideig való és örökké tartó büntetéssel sújtja. És hogyha most felállnának, mindegyik, egész biztos vagyok, akik most itt vannak a templomban, el tudnám mondani, hogy miért van az, hogy Isten ideig való, meg örökké tartó büntetéssel is sújt. És mind a kettő igaz. Mert Isten az ő ügyét mindig emberek által viszi győzelemre. Úgyhogy a csodát, vagy másképp mondom, az angyali jelenlétet csodaként élik meg emberek az életükben. Azért, mert megszabadítja őket Isten abból a helyzetből, ahová az emberi gonoszság belelökte. És úgy szabadítja meg, ahogy az ember nem számol vele. Testvérei, Isten nagyon ritkán áll az övéi helyébe. Ez a történelemnek nagyon éles helyzete. De ne felejtsétek el, Isten mindig az övéi mellé áll. Nem a helyükben nagyon sokszor, nem áll Isten a helyünkben. Nekünk kell megharcolni a hitnek a harcát és hűségben megmaradni, de tudnunk kell, hogy mindig mellettünk van. Velünk van. Az életnek nem lehet olyan helyzete, hogy elhagyna minket az Isten. Aki vállalja Jézus Krisztust ebben a világban, Krisztus is vállalni fogja őt az élet minden helyzetében. Péter számára minden el volt készítve, hogy Jakab után, akit látványosan kivégeztek, Pétert is ugyanolyan látványosan kivégezzék, hogy ő legyen a következő áldozat. És ez annyira be volt biztosítva, hallottátok, hogy négyszer négy főből álló őrséggel fogták el őt, és így őrizték az utolsó éjszakán, mert ugye a Páska ünnep szentségét azért mégsem törték meg, hanem úgy határoztak, hogy Páska után, vagyis a zsidó húsvét után végzik ki Pétert, és Péter ott van ennek a négyszer négyes őrségnek, 16 ember őrzi. 16 római katona feltehetően. Vagy magánbiztonság, nem tudjuk, nem írja a biztonsági szolgálat, ahogy ma mondjuk. De őrzik Pétert. És halljuk, ugye, ha a szövegre figyeltünk, hogy bent megvan két lánc láncolva. Ez tényleg úgy volt. Egyik fele a láncnak bele volt a falba verve, a másikat pedig ide rátették, és nem modern zárak, mint most, hanem azt kovács rágdötte. Aztán, mikor hozták ki az elítéltet, akkor ugyancsak jött egy kovács, aki nagy kalapáccsal leverte a bilincset. És Péter így meg van kötözve ott, a jeruzsálemi börtönben, és utolsó éjszakája, mert a következő nap kivégeznék. És ezen az utolsó éjszakán az Úrnak angyala odalépett hozzá, és világosság támadt a cellában, oldalát meglökve felébresztette Pétert, és így szólt hozzá, kelj fel gyorsan, és lehúltak a bilincsek Péter kezéről. Ki volt ez az angyal, aki bemegy a jeruzsálemi börtönbe, a hármas őrség és a vaskapu, ami a városba vezetett, azon keresztül, és oda megy ehhez a megláncolt emberhez. Mert hogy valós volt, olvasuk, neki se tudatosult először. Azt hitte, hogy látomást lát. Valós valaki volt. Olyan angyal, akinek szárnya nem volt ugyan, de vagy olyan befolyásos, vagy annyira ismerős, aki ismerte a helyi börtönviszonyokat. Nem tudjuk. Pénzt adott Péterért? Mondanám, hogy lefizette az őröket. Nem nagyon lehetett a római őrséget lefizetni. Elkábította őket? Nem tudjuk. Nem írja a Szentírás. Egy biztos, hogy ismerte a helyet, és befolyásos valaki volt. Azt is mondhatnám, hogy a szabadításnak a mozzanatai olyan professzionálisak, amit csak a helyzetet nagyon ismerők tudnak. Az angyal ott van azok között, akikről Péter sem tud, és még a gyülekezet sem tudta. Értitek? Az Isten angyalai itt vannak a világban, ott voltak Jeruzsálemben. Az angyalok ott vannak, ahol nincsenek a nyilvánosságban. Ahol a névtelen szeretet egyszer csak megfoghatóvá válik. Ahol jutalmat nem váróan segítenek valaki. Ahol a kockázatot is bevállalja valaki az élete kockáztatását. Mert úgy szereti az Istent, és Istenben azt a másikat, ez az angyal úgy szerette Istent, és Istenben Pétert, hogy mindent vállalt, amikor bement oda a jeruzsálemi börtönbe. Testvéreim, az angyalok itt vannak a világban. Nem pufó gyermekként röpködnek az ég és a föld között. Az angyalok itt vannak. Két lábon járnak. Ismerik az Istent, és Isten is ismeri őket. És ezeknek az angyaloknak a szeretete, az áldozata, a jósága, a szabadítása megfoghatóvá válik embereknek az életében, közösségekben. Kettő rövid eseményt hadd mondjak. Én Komárom megyében voltam lelkipásztor, és az egyik faluban, amelyik nagyon szegény volt, nem volt már 100 református, úgy egész másfél méter magasságig zöldült a templom belül, körülbelül 80-10 jártak egy vasárnap istentiszteletre ebből a kicsi közösségből is. Többnyire öregek, legöregebb presbiter, emlékszem, 83 éves volt. Nem volt már más, öregek a faluban. És akkor valamit kellett kezdeni, mert már a padok is kezdettek elkorhadni, életveszélyes volt beleülni, és akkor neki fogtunk javítani 45.000 forinttal, hát ez 1990-es éveknek a végén, valamikor 2000-es évek fordulán, egy templom javítása nem volt nagy összeg. És ott elakadtunk, emlékszem, hogy nem volt kavics, sóder. És akkor építkeztek ott a faluban, oda mentem teljesen ismeretlenül valakihez, hogy hozzana nekünk a templom javításhoz, és kifizetjük. Következő alkalommal, mikor mentem, le volt oda billentve két autó kavics, aztán kerestem az embert, mire mondta, hogy tiszteletes úr, ne keressen, ez Isten nevében van, ha még szükségük van, szóljanak. 1000 ismeretlen az egyház számára. Mondok egy másikat, érint minket is. Ha kimentek, nézzetek vissza a toronyra. És a torony tetején azt a díszt egy olyan fiatalember adományozta, az aranyozást is beleértve, ami a vele a csillag be van aranyozva, aki a saját költségén csináltatta meg. Kérdeztem, mennyibe kerül, elmondta, 6 számjegyű, mert aranyozva van. És mondtam, hogy fizessük ki legalább az anyagárat, és azt mondta, hogy nem, tiszteletes úr, nekem az a fizetség, ha én felnézek a toronyra és gyönyörködöm, hogy itt van ez a csillag a torony tetején. Az angyalok itt vannak közöttünk, testvérek. És az Isten szeretetében ezt mi látjuk és tapasztaljuk. És még történeteket tudnék mondani. Lehet, hogy az angyaloknak nincsen szárnyuk, de az Isten szeretetével itt vannak és megfogható módon mutatják jelenlétüket, hogy Isten itt van az ő népe között. Végezetül, testvéreim, szeretnék mondani valamit. Önmagában a jó tett, senkit sem tesz angyallá. Péter esetében volt még két dolog, mire ő angyalt ismert. Az egyik az, hogy a gyülekezet imádkozott érte folyamatosan. Volt egy nagy imádságos hát. A másik pedig, hogy amikor megtörténik a szabadulás, és ott az éjszakában egyedül marad Jeruzsálemben egy keskeny utcán, azt olvassuk, ugye, hogy hirtelen eltűnik mellőle az angyal, akkor a Szentlélek jelenlétében tudatosul Péterben azt, amit így mond ki ilyen gyönyörűen, hogy most tudom igazán, hogy az Úr elküldte az ő angyalát, és kimentett engem a Heródes kezébe. Az Isten angyalainak jelenlétében nem a személye fontos, hanem az, amikor az ember felismeri. Az angyal már rég eltűnt, de Isten szeretete íme itt van és marad is az életben. És aki felismeri az angyali jótedben a mögötte lévő isteni szeretetet, szabadítást, annak az élete lesz hálás az Istennek, és ő vallani fogja. Most már tudom, hogy Isten elküldte az ő angyalát értem. Ilyen tapasztalást kívánok. Amen. Köszönjük neked, megváltó Krisztusunk, hogy angyali jelenléttel örvendezteted meg a te népedet. Nem is baj, ha abban a pillanatban ezt nem szoktuk felismerni, hanem add meg a csodálkozásnak, a hitnek és az egész életnek azt a nyitottságát, hogy amikor már eltűnt az angyal, tudatosuljon bennünk, hogy te küldted őt. Nem valami emberi jótétemény és elhatározás van mögötte, hanem te, az örökkévaló Isten, és a te mentő szereteted. Köszönjük, ha sokaknak volt ebben tapasztalata. Még inkább köszönjük, ha tudatosult, hogy az a jóság, szeretet, melléállás nem emberi volt csupán, hanem a te mennyei adományod. Nagy szükség van. Akkor, amikor szeretnék elhitetni velünk, hogy angyalok nincsenek, szeretnének mindent a racionalitás egyszerűségével megmagyarázni és lebontani, szeretnének megfosztani bennünket tudatunkban is az isteni jelenléttől és annak áldásától, olyan jó nekünk hallani az igazságot az igéből. Angyalok vannak, nem szárnyalnak ég és föld között, csak szeretnek, mellénk állnak, hordozzák a te akaratodat, és kockázatot vállalnak érte. Sok angyalt kérünk, ebbe a világba szüksége van a világnak, a te angyalaid jelenlétére, bizonságtételére és szolgálatára. Egy családot hozunk eléd, aki a mögöttünk hagyott időben búcsúzott szerettétől a földi létben. Köszönjük, hogy vigasztalást adtál nekik ott, az utolsó földi alkalmon is, az örök élet reménységéről és bizonyosságáról. És köszönjük, hogy ma itt vannak közöttünk, rájuk és értük, rájuk kérjük a te áldásodat, értük imádkozva. Tartsd meg őket, vigasztald meg, és ismertesd a te örökkévaló igazságoddal. Emberi veszteségüket pedig mennyei kegyelmed és szeretetet pótolja életükben. Imádkozunk beteg embertársainkért, kórházban lévőkért, vagy otthon szenvedőkért. Imádkozunk betegeknek a hozzátartozóiért. Imádkozunk idős testvéreinkért, szeretteinkért, közel és távol lévőkért. Imádkozunk azokért, akik magukra vannak hagyatva, szoronganak, félnek. Imádkozunk az egyedül lévőkért, de imádkozunk a családokért. A családokban hiteles édesapák és édesanyáknak a jelenlétéért. És imádkozunk te hozzád a mi konfirmandusainkért, gyermekekért és felnőtt testvérünkért, hogy a pünkösdik hátra lévő időben, szent lelked jelenlétében elméjüket és szívüket is készíts a rólad való bizonyságtételre. Eléd hozzuk azt, amit nem tudtunk szavakba foglalni. Fogadd el, amit csöndben eléd teszünk fiadért, a Krisztusért. Amen.